ami igére figyelésünk megáldása és megszentelése ma este is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kérlek, testvéreim, foglaljatok helyet, és az Úr Krisztus szavainak hallására, az ő szavának meghallására készülve a 367. éneket énekeljük el ma este is. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Mind a négy versszakkal énekeljük el ezt az énekünket. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és könyörögjünk, fohászkodjunk. Dicsőséges megváltónk, hatalmas mennyei királyunk, Úr Jézus Krisztus, hadd magasztaljunk téged, és hadd dicsérjünk téged, bár nem fogható a mi szívünk indulata és a mi szánk vallomása a tökéletes angyalokhoz, vagy azokhoz, akik már az üdvösségben nálad vannak. De kérünk, Fogadd mégis a mi hálánkat, a mi tiszteletünket, a te szavadért, a te golgotai keresztedért, mennyei tisztaságodért, irántunk való mentő szerelmedért. Képtelenek vagyunk mi itt a földön úgy magasztalni téged, ahogy az méltó lenne te hozzád, de mégis jövünk reménykedve, hogy te, aki az életedet adtad a tieidért, mégis elfogadod, ami töredékes, ügyetlen, sok bűntől megterhelt hálánkat és irántad való szeretetünket. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy itt a földön jártodban sokan megbotránkoztak benned. Volt, amikor olyat tanítottál, amit nem szívesen hallgattak emberek. Voltak, amikor sokan elfordultak tőled, és nem követtek téged tovább. De volt néhány ember, akik nem tudtak elmenni tőled, mert tudták, hogy az örök élet beszéde van te nálad. Mi is ezért vagyunk most itt előtted. Kérünk, hogy az örök élet beszédével tarts minket te magadnál, és ha olyat hallanánk, ami nehéz számunkra, azt is hadd fogadjuk el a te szádból, a te szívedből, amelyről tudjuk, hogy örökké való szeretettel szerette az övéit. Kérünk, hogy az engedelmesség lelkével támogass ma este is minket. Hadd legyünk a te igédnek bölcs hallgatói és megtartói. Ámen. Kedves testvérek, Máté evangéliuma 10. fejezetéből, a 34. verstől a 39. versig terjedő szakaszból olvasom az igét. 5 igevers a 34. verstől a 39. versig. Így szólt az Úr, így írja a Szentírás. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem, hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Ámen. Testvérek, tegnap este már igyekeztem beharangozni, hogy a tanulmányozott igeszakaszból, az Úr Jézus Krisztusnak ebből a tanításából talán ez a legnehezebb, az embert leginkább megrázó szakasz. Az alap gondolatát így foglaltam össze, hát az igéből véve ezt a kifejezést, hogy a tanítványok olyan emberek, akiknek Krisztushoz méltó az életük. Az Úr maga beszél erről így, hogy aki valami jellemzi, nem méltó én hozzám. Nyilván azért mondja, mert az ő szándéka az, hogy az ő tanítványainak az élete ő hozzá méltó élet legyen. Így is mondhatjuk, ő vele összefüggésbe hozható. ő hozzá hasonló, ő hozzá illő életforma legyen. Ha tetszik, itt az alapgondolathoz térünk vissza, tanítványnak elég, ha olyan, mint a mestere. Vagyis az életvitelük Jézus Krisztus szerű. Hadd idézzek ide egy szakaszt a Szentírásból, amikor arról olvasunk, hogy a tanítványokat, Jézus így nevezte őket, egy városban elkezdik máshogy nevezni, kívülállók, mégpedig úgy nevezték őket, hogy Krisztuskodók, Krisztiánoi, görögül, innen van a keresztjén nevezet. Ez egy gúnynév volt, vagy ilyen ragadvány név. Hát ezek olyan Krisztuskodók, mindig róla beszélnek, mindig vele foglalkoznak, ők olyan Krisztuskodók. Ez szerint az ige szakasz szerint az, hogy tanítvány, és az, hogy keresztjén, ez egy és ugyanaz. Olyan, hogy valaki Krisztus tanítványa, de nem keresztjén, olyan nincs. Olyan sincs, hogy valaki keresztjén, de nem Krisztus tanítványa. Ez a kettő ugyanazt jelenti. És ezt kívülállók mondták az akkori tanítványokra, tehát nem ők kezdték el magukról állítani, hogy mi vagyunk a Krisztuskodók, hanem ez tükröződött az életükön, vagyis a kívülállók észrevették Krisztus forma gondolkodású, beszédű életű emberek voltak. Olyanok, mint a mesterük. És Jézus Krisztus a mai igében ezt állítja elénk is, és az akkori tanítványai elé is ezt állította, valóban méltó-e az életük őhozzá? Ez azt jelenti, hogy valami módon itt megjelenik az ő élete, ami megváltónk élete is, mint egy követelmény ott áll a tanítványok előtt, hogy az ő életük is ilyen legyen. Sietve rögtön mondom, hogy ez mit nem jelent. Erről itt nincs is szó, de azért szeretném rögzíteni félreértések elkerülése véget. A Krisztushoz méltó élet, egy tanítvány élete nem jelenti azt, hogy ez az ember a földi életében bűntelen lenne. Ezt igen fontos hangsúlyozni. Itt nem erről van szó, hogy a tanítvány az, aki aztán itt a Földön az életében soha semmi bűnt nem követ el, se gondolatban, se cselekedetben. Nem gondol olyat, amit aztán később megbánna, vagy nem tesz olyat, akár szándékosan, akár óvatlanul, vagy figyelmetlenségből, amit később megbánna. Ez előfordul a tanítványokkal. Ha Pál életére gondoltok, hogy ezt a tézist, ez egy elég erős tézis, de hogy mégis alátámasszam, az élete végén vall ő önmagáról, ez az apostol. Nagyszerű munkása volt ő Krisztusnak. Amerre megfordult, hirdette az evangéliumot. Nem szégyelte a Krisztus evangéliumát. Sem leírni, sem szájjal hirdetni. Sem akkor, amikor sikeres volt, sem akkor, amikor börtönben volt, és össze volt bilincselve római katonákkal, és addig mondta nekik az evangéliumot, hogy volt, amelyik ott megtért. Összebilincselve nem tudott szegény elmenni, 6 óránként váltották egymást, 6 óránként újabb-újabb katonák jöttek, és már is lehetett evangelizálni embereket. Na ez az ember vall az élete végén egy nagyszerű szolga. Vall az élete végén, amikor írt Timóteusnak, és azt mondja, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Nem azt mondta az élete végén, hogy én már bűntelen ember vagyok, mert én akkora szent vagyok, hanem még jobban látta, hogy én egy bűnös ember vagyok. De azért könyörült rajtam Isten, hogy rajtam mutassa meg elsőként az ő kegyelmének a gazdagságát, az ő hatalmát. Egy bűnös ember, aki könyörült, az Isten. Tehát nem bűntelenek a tanítványok. A földi életük során majd a mennyben azok lesznek, de itt a földön nem. Vagy a János első leveléből, hadd idézzem ide, ez egy nagyon fontos szakasz, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, mondja önmagára is és a tanítványokra is. Ha azt állítjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, akkor magunkat csaljuk meg, mi magunkat becsapjuk, Istent ugyanis nem tudjuk, és az igazság nincsen mi bennünk. Ha ezzel ellentétben megvalljuk a bűneinket, vagyis elismerjük, hogy mi bűnös emberek vagyunk, akkor ő, tudnék, Isten hű és igaz. Ez a mi reménységünk, hogy Isten hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól. Vagyis a keresztényeknek ezt az utat kínálja, nem az, hogy bizonyítsuk be, hogy mi bűntelen emberek vagyunk, hanem mi ismerjük el, hogy bűnös emberek vagyunk, és akkor Isten hű és igaz önmagához, és aki megvallja az ő vétkeit, az irgalmasságot nyer. És aki megalázza magát, hogy én csak egy nyomorult bűnös vagyok, az felmagasztaltatik. Tehát nem jelenti a Krisztushoz méltó élet, a tanítványi élet a bűntelenséget, sokkal inkább jelenti azt, hogy valaki a saját bűnösségét Krisztus ragyogásában az ő lényét ismerve meglátja és elismeri. Ezt a félreértést most akkor lezárva és kizárva, nem erről van tehát szó a Máté evangélium a 10. fejezetében, hanem most már szóljak nyilván arról is, amiről szó van, mert ezért vagyunk itt ma este. Először is látunk egy félreértésnek a tisztázását, ne gondoljátok, hogy. Aztán látunk két tanítást, olvasunk itt két tanítást az Úrtól, ami két nagyon érzékeny területre vezet el bennünket, ami mindannyiunkat, engem is, titeket is, engem is, bármelyikünket nagyon érzékenyen, személyesen érint. És végül a 39. versben látunk egy mennyei alapelvet, amire még egy kis figyelmet szükség lesz majd fordítani. Először tehát arról a félreértésről, amit itt az Úr tisztáz. És ezt szeretném, ha tisztázódna mindannyiunk lelkében, ha ez letisztul, akkor a másik két érintett érzékeny területet is jobban fogjuk érteni, jó fényben, helyes fényben fogjuk látni. Így szól tehát ez a félreértésnek a tisztázása, egy hamis gondolatnak a helyre igazítása. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. És ilyenkor egy hívő ember szíve mindjárt elkezd hevesebben dobogni, mert a Szentírásban nagyon sok helyet látunk, olvasunk, vagy igehirdetésben hallunk, ami arról szól, hogy Jézus Krisztus mondjuk, Ézsaiás könyve a békesség fejedelme. Hogyne? Vagy a Római Levél 5. fejezetét, első néhány verset hadd idézzem ide. Egész pontosan elég az első verset felidézni. Megigazulván azért hitáltal, igaznak nyilvánítatva Isten előtt hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Békesség Istennel Jézus Krisztus által. Vagy a Mikiás könyvében is olvasunk ilyet, hogy ő ír a szabadítóról, a megígért szabadítóról, Ézsaiás, Mikiás könyve 5. fejezetében is ilyet olvasunk, hogy ő a mi békességünk. Tudnik, ez a mennyei valaki, aki eljön majd és örökké való hatalommal uralkodik az Isten szent népén. Ő a mi békességünk. Most pedig azt olvassuk, Jézus Krisztus ezt mondta a tanítványoknak, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Hát hogy áll ez akkor össze? Most akkor békességet hozott, vagy nem hozott békességet? Vagy összezavarodjon az ember lelke? Mi lesz itt, hogy fog ez kisimulni? Először is jó, ha látjuk, testvérek, hogy mit jelent a békesség, én ezt a legegyszerűbben így tudom nektek elmondani, a héber szó maga, talán ismeritek mindannyian a sálom, ez rendezett kapcsolatot jelent. Nem elsősorban érzelmeket, bár ez érzelmeket is indukál majd egy emberben, érzelmi hatása is van, de ez elsősorban rendezett kapcsolatot jelent. Kit hozzak én példának? Béla bátyám, hozhatlak. Tényleg, köszönöm szépen. Rendezett a kapcsolatunk? az én részemről is. Ez azt jelenti, ha találkozunk az utcán, mosolyogva nézhetünk egymás szemébe, nem kell átposonkodnom a másik oldalra, hogy hát én tartozom neki, bár most éppen tartozom neki valami. Nem nekem. A lényeg, értitek, erről van szó, testvérek. Rendezett a kapcsolat. Ha nem rendezett a kapcsolat, az azt jelenti, hogy vagy az én lelkemet, vagy az övét terheli, vagy mind a kettőnkét terheli valami, és akkor az ember hát vagy menekül, ha nem tudja rendezni, vagy igyekszik esetleg rendezni. Ha megbántottunk valakit, akkor egy bocsánatkérésre, ha tartozunk neki, akkor az adósság megadásával. Rendezzük a kapcsolatot. Na most Krisztusnak az egész váltság műve azért történt, hogy rendezze az Atya, a mennyi Istene, és közöttünk a Földön élő fellázadt bűnös ember között a kapcsolatot. Ezért mondja az ige, hogy a mi békességünknek a büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Az, hogy nekünk rendezett legyen a kapcsolatunk Istennel, ezért neki meg kellett halnia a kereszten. Fel kellett támadnia, és elmenni a mennybe, és bennünket képviselni, hogy vannak nekem ott valakik a Földön, ne haragudj rájuk, ők az enyémek. És aztán elküldi a Szent Lelkét, és itt meg bennünk kezd el egy nagy békítő munkát, hogy mi se haragudjunk már Istenre, erről olvasunk a Korintusi levélben, vagy a hegyi beszédben boldogok a békességre igyekvők, egész pontosan a békesség csinálók, csúnyán fordítva, de azok, akik fáradoznak, hogy Isten és ember között ez a rendezett kapcsolat helyreálljon. Tehát amikor a békességről van szó, ez elsősorban az Istennel való kapcsolatunkra utal, aminek persze megvannak a földi kihatásai is. Gondoljatok Zákeus történetére, aki üdvösséget nyert Krisztusban, ma lett üdvössége ennek a háznak, és rögtön mindenkinek meg akar adni mindent. És elkezd kezdődni a földi kapcsolatrendezés is. De az első az, hogy rendeződik a kapcsolata a menny Istenével. Ez a békesség. És ennek bizony megvannak az érzelmi következményei is, hogy mondjuk valaki elkezd örülni, hálás lesz, tetvágy támad a szívében, és szeretne valamivel a háláját kifejezni Istennek ezért. Például elkezd tanulni, ami az egyik legfontosabb, hogy tanulja a Krisztus tudományát. Ezt értsük tehát elsősorban a békességen. Krisztus jövetele az ennek a békességnek a létrehozására irányult. Itt miről beszél? Itt azt mondja, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre. Itt nem az Atya és a mennyi Istene és egy ember közötti kapcsolatról van szó, hanem arról van szó, hogy a Krisztus jövetele nem hozza el a világbékét. Mondjuk a földi mennyországot. Hogy mindenki egymás nyakába fog borulni, mindenki nagy szeretettel fogja egymást átölelni, nem ezt hozta el. Az első jövetele nem hozott ilyet. Egész másért jött, hogy békességet szerezzen a keresztfán kiontott vére által. Ezért jött, az Atyával békességet szerezzen, de nem hozott békességet a földre. Sőt, azt mondja, azért jöttem, hogy fegyvert hozzak a földre, és ne gondoljátok, hogy azért jöttem. Mert az akkori emberek hajoltak erre, ők egy dicsőséges olyan messiást vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, és az összes néppel egy nagy béke birodalom alakul ki, az összes ellenséget elsepli a föld színéről, és egy nagy béke birodalom kezdődik, valami olyasmi, amit a millenisták az ezeréves birodalomban álmodnak, nem jön az se el a földre, csak álmodja az ember, minden korszaknak megvoltak ezek a nagy földi béke birodalom álmai. Sose jött el. Mert nem ezért jött Krisztus. Ne gondoljátok, hogy ő ezért jött. Ha azt gondoljátok, hát vegyétek tudomásul, nem jól gondoljátok. Ha én gondolom, azt én se jól gondolom. És nagyon figyeljetek, testvérek, kérlek oda, amikor az Úr ezt a kifejezést használja, a hegyi beszédben is használja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy érvénytelenné tegyem a törvényt. Ne gondoljátok. Akkor is azt gondolták, ő meg megmondta, hogy hát, ha így gondoljátok, rosszul gondoljátok. Nem azért jöttem. Itt elmondja, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a világra, Nem azért jött. Egész másért. Sőt, azt mondja, azért jött, hogy fegyvert hozzon, egész pontosan kardot, szabját, vagyis kitör egy háború, egy hatalmas, grandiózus, világméretű, nagy lelki háború. És elkezdenek küzdeni a Krisztus szolgái emberek üdvösségéért, és elkezdenek küzdeni hatalmas ördögi erők ezzel szemben. Hadd bátorítsalak tehát rá, vessétek el kérlek a földi mennyország gondolatát, ez még akár hányszor próbáltuk a történelemben valami módon megvalósítani, mindig pokol lett belőle, mindig rengeteg nagy áldozattal jár, és a saját életünkben sem jön el a földi mennyország azzal, hogy valaki hisz Krisztusban. Nem szűnnek meg a bűnei, nem szűnik meg a bűn hatása és a halál ereje, lesz egy mennyei ígérete, hogy egyszer oda meg fog érkezni, de megmarad a földön. Hadd hívjam fel a figyelmeteket, testvérek, hogy ezt ráadásul az Úr Jézus nem, már bocsássatok, hogy így mondom, nem maga találta ki, ez egy idézet. Egy ószövetségi idézet, ugyancsak Mikeás könyvéből, de már nem az 5. fejezetből, hanem a 7. fejezetből. A Mikeás könyve 7. fejezet, 5. 6. verseket olvasom, hát hosszabban is olvashatnám, de mivel az idézet ide kötődik, csak ezt olvasom. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be a szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe az ellensége. Ezt az igét idézi az Úr. Azt mondja, hogy az ő jövetelével ez az ige teljesedik be. Azért jött, hogy ez az ige beteljesedjen. Látjuk tehát ezt a nagy kettősséget. Egyrészt békességünk van Istennel, nincs rajtunk Krisztusért a mennyei atya haragja, ítélete, azt Krisztus elhordozta. Másrészt a Krisztus népére rázúdul e világban a bűnhatalma, a halál ereje, a sátán ereje, és ezért a földön élő keresztényeket így is nevezték a reformátorok eklézia militánsnak. A militáns ez a harcos, küzdő egyház, akik küzdenek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott, és csak a mennyei egyházat tekintették eklézia triumfánsznak, ünneplő vagy dicsőséges egyháznak. Itt a földön a dicsőséges egyház soha nem jelenik meg. Ez konkrétan azt jelenti, testvérek, amit az Úr mondott, egy megtérő fölött öröm van a mennyben. Az egy mennyei öröm. Hát de olyat nem mondott, hogy annak mindenki örül itt a földön. Ilyen ígéret nincs, hogyha valaki megtér, akkor mindenki örülni fog. Persze a Krisztus népe itt a földön örül neki. Jól zárjuk tehát a szívünkbe, mert itt Krisztus elszakít ezzel a tanítással egy evilági béke birodalom képzetétől, ami újra és újra felfakad emberi szívekben, és felkészít egy életen át tartó nagy lelki küzdelemre, amihez például az Efezusi Levél 6. fejezetében a lelki fegyverzetet is reánk adja. Ez azt jelenti, hogy az ő érkezése megosztást fog hozni, így olvasjuk, hogy meghasonlást, egész pontosan szétválást okoz. Lesz, aki megtér, és lesz, aki nem. Lesz, aki hisz, és lesz, aki nem. És ez a kettősség az egész világ történelmet végig jellemzi, az egyház történetét végig jellemzi, vagyis az ő jövetelével hatalmas feszültségek jelennek meg, akkor tudnilik, ha valaki vallást tesz őróla az emberek előtt. Egy hitvalló keresztjén körül igenis feszültségek jelennek meg. Hadd idézzek ide ezt én is úgy hallottam, ezt a kis anekdotát, megérkezik egy új lelkészt választónak egy faluban, és találkozik egy falubeli, ahova megválasztották a lelkészt, egy presbiter, meg találkozik a szomszéd faluból két régi hívő testvér, kérdezi, hogy hát hogy fogadták az új lelkészt a faluba. Oj, hát mindenki nagyon örül neki, mindenki nagyon szereti, mindenki meg van elégedve, mondja a helybeli. Megszólal a másik faluból érkező atyafi, hát akkor valami baj lehet azzal a lelkésszel, mert ha egy olyan hitetlen faluba mindenki szereti, akkor ott valami nincs rendben. Mert jól tudta ez a hívő ember, hogy egy hitvalló körül nincs mindig minden rendben. Ott feszültségek vannak. Ha akarja az ember, ha nem akarja. A továbbiakra térve, testvérek, a Máté 10-re visszatérve, ezt azt a két területet látjuk, ahol ez a mindenkori tanítványokat a lelkük legmélyéig hatóan érinti. Én is úgy beszélek róla, hogy ez engem is nagyon mélyen érint. Tudnilik, ez a fajta feszültség a legszemélyesebb, a legmeghittebb, a legszorosabb földi kapcsolatainkat is eléri. Összefoglalóan így mondja az Úr, Mikeást idézve, az embernek ellensége lesz az ő háznépe. Tudnilik, egy hitvalló keresztjénnek. Nem ő lesz ellensége a háznépének, ezt tisztázzuk. Nem arról van, hogy megtér valaki, és mindenkit gyűlölni fog, és mindenkit az ellenségének tekint. Őt fogják ellenségnek tekinteni. Akkor is, ha a szíve legnagyobb és legtisztább indulatával szereti az övéit. És ez megjelenik. Én nem tudom, hogy közületek ki az, aki ezt már átélte, ki az, aki még nem, lehet, hogy valaki soha nem is fogja, ez is előfordulhat, de Jézus Krisztus nagyon reálisan beszélt. Itt nincs zsákba macska. Itt nem siker evangélium van, hogy térj meg, és minden problémád megoldódik a föld életbe. Hát nem fog minden problémád megoldódni, sőt, lesz egy csomó olyan, ami pontosan ebből következik, mert hogy te megtértél, és tanítvány lettél. A vallástevő élet egyik fájdalmas hatását látjuk tehát. Én két olyan történetet hozok most elétek, ami most nem az írásnak a bizonyságát hozom, hanem az élet bizonyságát, ami az én közelemben történt, tehát szemtanúja voltam ezeknek a dolgoknak, illetve ismerem azt, akivel megtörtént személyesen. Az egyik egy fiatal lánnyal történt, aki 16-17 évesen jutott hitre. És nagy örömmel kezdte el követni az Urat. Kezdte el kutatni a Szentírást. Öröm volt látni, ahogy felfedez nagyszerű összefüggéseket. És tisztult a kis élete, letette a cigarettát, amire már addigra hát rászokott, 16-17 évesen, élt vele már. És egy csomó mindenre azt mondta, hogy akkor ezt én nem csinálom, hanem én szeretnék Krisztus akarata szerint élni. Elkezdett járni egy ifjúsági körbe, egy kis bibliaórára. A társaival együtt tanulmányoztak igét, együtt imádkoztak, és ezt látták a családtagok, történetesen az édesapja. Először úgy gondolta persze, hogy ez egy ilyen bohó, fiatalos bolondozás, csupán majd elmúlik, mint a többi bolondság. Aztán látta, hogy ez nem nagyon akar múlni. És egyre keményebbé vált a helyzet, mert ez a kislány nem akart diszkóba menni, nem akart a többiekkel együtt zülleni, komolyan vett sok mindent otthon is, amit ő azt mondta, hogy szeretném ezt így, otthon is olvasott Szentírást, ez nagyon zavarta az édesapát. Addig ment a dolog, hogy többször jól megverték, és addig verték, míg végül megtört a lelke, rettenetes volt látni, és elment a diszkóba, és belevetette magát az üllésbe. És aztán egyszer jött az apa, és sírt, hogy a lánya drogos, és segítsünk. fájdalmas volt látni. Én nagyon remélem, nem tudom azóta, hogy mi történt ezzel a lányjal, hogy megkereste őt az Úr és megszabadította, de fájdalmas volt látni, hogy neki ezért mit kellett otthon elhordozni. In concreto, verést. Gondoljuk el, mit jelent egy 17 éves lánynak azt, hogy megverik. Mert hogy 3 évesen a fenekére ütnek egy gyereknek, hát nem szakad össze a világ. De 17 évesen agyba főbe verni egy lányt, hát az azért már merész dolog. És érezte a bőrén, hogy ha ő vallást tesz Krisztusról, mit jelent az, hogy ellensége lesz az ő háza, népe. Egy másik történet is eszembe jutott, amikor ugyancsak egy megtért fiatalról van szó, már az nem 10 éves volt, az már 20 éves, ő is elindult a Krisztus követésben, nagyon buzgón és nagyon őszinte nagy vággyal, rendszeresen tanulmányozta a Szentírást, és nagyon szerette a családját, nem gyűlölte. És egyszer az édesapa közölte, hogy ennek vége, és ennek pedig ebben a házban helye nincs, és megfogta a Bibliát, és ahogy a kezébe volt, zoom, a sarokba hajtotta. Ellensége lett a háza népe. Nem volt alkoholista. Nem volt csélcsap. Nem volt verekedős a falu réme. Dolgos volt otthon, szorgos, igyekvő. Minden maga dolgát, iskoláját, mindent rendben végezte. Nem volt emberi ok arra, másnak ilyen gyereke van, összeteheti a kezét. Ez volt a fő baj. Ellensége lett a háza népe. Mert ha valaki vallást tesz Krisztusról, logikus, amit az Úr elmondott, ha nem fél, akkor vallást fog tenni az Uráról. És ha vallást tesz, akkor majd lesznek ellenségei, akiknek csak ez nem fog tetszeni. Feszültség támadhat tehát a családban Jézus Krisztus miatt, és ez minden kereszténynek a legnagyobb fájdalma, mert olyanoktól kell elhordoznia, akiket egyébként szíve szerint szeret. Ez a legnehezebb. És Jézus Krisztus nem is arról beszél itt, ezt nagyon szeretném, ezt a félre magyarázási lehetőséget kimetszeni a lelketekből, jó messzire eldobni, hogy valaki ne szeresse az atyát, az anyját, a fitestvérét, a nőtestvérét. Erről itt nincs szó. Más helyen olvasunk erősebb kifejezéseket, ha valaki meg nem gyűlöli. Ezt kérem, tessenek jól érteni. A héber gondolkodásmódban szeretni azt jelenti, hogy az első helyre rakni, a gyűlölni az azt jelenti, hogy nem az első helyre rakni. Jákóbot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Ezt olvassuk az igében. Mondja ezt Isten, és elpusztította Ézsaut? Nem. Csak Jákóbot az első helyre rangsorolta. Ézsaut meg nem az első helyre rangsorolta. Szeretni azt jelenti, hogy valakit az első helyre rangsorolni. És itt erről van szó. Ha valaki inkább szereti, ha valakinek fontosabb a családi köteléke, mint a Krisztussal való köteléke, erről olvasunk itt, nem méltó én hozzám. Testvérek, hadd mondjam, ezt most ne tőlem fogadjátok el. Ezt az Uratoktól, a megváltótoktól fogadjátok el. Ő így élt. Ő így élt. A mi üdvösségünkért hátra hagyta mondjuk az anyukáját. A mi üdvösségünkért 12 évesen kitűnően ismerte az írásokat, és amikor jön Mária, hogy megkeresse az elveszettnek itt Jézust, akkor elmondja, hogy hát az atyám dolgaival kell foglalkozni. Hát miért keresni? Nem tudtad? Hát tudnod kellett volna. Felvállalta ezt. Jöttek hozzá a családtagjai, testvérei és az édesanyja, és ki akarták menteni egy helyzetből, hogy magán kívül van. Magán kívül van, nem tudja, mit beszél. Ezt terjesztette róla Mária. Nagyon kemény, amit Jézus mond. Aki hallgatja a beszédeimet, az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Ha Mária nem hallgatja, akkor ez a kapcsolat lezárul. Erről ő nem csak beszélt, testvérek. És hogy még erősebbé tegyem nektek, annyira nem csak beszélt, hogy a mennyet hagyta el. A mennyei atyát, hogy idejöjjön és megmentsen téged, meg engem, és nyomorultul meghajjon egy durván ácsolt kereszten a legnagyobb kínok között. Ő erről nem csak beszélt. Ugye értitek, mit jelent, hogy nem méltó ő hozzá. És ennek látjuk példáit is egyébként a Szentírásban, amikor valaki odajön hozzá, és követlek téged, csak előbb hadd köszönjek el a családomtól. Hát ez az elköszönés, ez egy néhány napos lakodalmat jelentett, hogy most én megyek Jézust követni. Nincs erről szó. Vagy jössz velem, vagy maradj otthon. De ez így nem megy, hogy otthon ünnepelteted magad, hogy te Jézus követője vagy. Ez így nem megy. Úgy gondolom, hogy ez ma egy nagyon érzékeny területre vezet tehát el bennünket, egészen élesen fogalmazva, aki inkább szereti atyát, anyját, vagy fitestvérét, nőtestvérét, vagy fiát, leányát, mint engem, nem méltó én hozzám. Lehet olyan, hogy valaki lemond Jézusról a családjáért, és lehet olyan, hogy valaki lemond a családjáról Jézusért. Egy példát hadd hozzak ide, testvérek, ahol ez egyáltalán megint csak nem babra ment, nem csekély szenvedést hordozott el egy férfi. Egy perzsa férfiról van szó, aki megtért. Egy arab perzsa családból tért meg. És ő náluk ez a megtérés nem annyit jelent mondjuk, mint nálunk a liberális Európában, hogy hát mindenki úgyis azt csinál, amit akar, hát akkor ő azt csinálja. Nem. Ők úgy gondolkodtak róla, hogy ha ő megtért, az azt jelenti, hogy elárult bennünket, meg kell halnia. És üldözték. Találkoztam ezzel a férfival, református lelkész lett belőle. Az Úrnak hála ma is él, Magyarországon szolgál. Itt talált menedéket. De találkozott a testvérével évek után, rátalált a testvére, körülbelül 15-20 perces találkozó volt, és a testvére azzal kezdte, hogy én meg tudnálak ölni. Ellensége lett a saját háza népe. Éles fogalmazás ez. Azt is megmutatom, testvérek, hogy elmondhatom, hogy ez nem mindig ilyen éles, de minél inkább hitvalló lesz valaki, annál élesebb lesz. Ez a Káin és Ábel között húzódó, állandó családi feszültség, amikor az egyik igaz Isten előtt, a másik nem, és aki nem igaz, gyűlölettel tekint arra, aki igaz. És mivel a legkedvesebb kapcsolatról, földi kapcsolatról van szó, a szeretteinkről van szó, a szüleinkről, a gyermekeinkről, vagy a házastársunkról, ezért ezt a legnehezebb elhordozni. Mert ha csak egy kibírhatatlan főnökről lenne szó, aki haragszik ránk, mert keresztjének vagyunk, hát még csak-csak. Ha egy szomszéd, hát legfeljebb nem kínáljuk meg most már egymás süteményen, mert ő nem szereti, hogy mi keresztjének lettünk. Vagy ne találtán valami ismerősünk, vagy pláne, ha valaki egy ismeretlen, hát most haragszik azért valaki, akit nem is ismerek, mert keresztjén lettem, hát ez nem fáj annyira az embernek. Ennek is megvan azért a terhe. De az, akivel vérségi szálak kötnek össze, megosztást, feszültséget jelent, egy lelki szakadást jelent. Persze lehet ez egy földi elszakadás is, többen most is elszakadtatok a családotok köréből, hogy itt legyetek, ez néha ezt is magában foglalja, vagy egy csendes hétre elmenni, ez is egy testi, időleges elszakadást jelent, de mindenképpen történik egy lelki szakadás. Az időleges szakadásra számtalan példát hozhatunk, hadd hozzak ide egyet, talán az Imányi József nevét ismeritek sokan, hát jó néhány évre testileg, földi értelemben elszakadt a családjától, akiket nagyon szeretett, a feleségétől, a gyermekeitől, azért, mert Krisztus követője volt. Egy lelkipásztor, akit elvittek valahova Szibériába, és csákányozták a jeges követ, vagy a köves jeget, ki tudja, hogy éppen mikor mit, és itthon pedig várták a szerettei. A Krisztusért elszakadtak testileg is egymástól. Nem szív szerint, mert nagyszerű hívő feleség várta itthon. De sajnos egy lelki szakadás is történhet, a Káin és Ábel közötti szakadás, ez a legnehezebb. De ezzel arra bátorít bennünket Krisztus testvérek, hogy felvállaljuk őt minden áron, ha kell a világgal szemben és a családban is, mert csak akkor lesz egy tanítvány olyan, mint a mestere. Különben nem méltó ő hozzá. És újra mondom, ez engem is nagyon érzékenyen érint. A másik érzékeny terület, amire szintén figyelmet kell fordítanunk, mert Krisztus erről itt tanított, a hitvalló élet végső pontjára tekint, a mártíriumra, a testi meghalásra. Így olvassuk a 38. versben, és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Márpedig a kereszt fölvétele a számunkra olykor ilyen misztikus, lelki valamit jelent csupán, vagy olvastam olyan magyarázatot is, hogyha valakinek bármi kellemetlenség támad az életbe, azt mondja, hogy ez a keresztem, a fáj a lába, de hadd mondjam testvérek, hogy nem erről van szó. Az akkoriak pontosan tudták, hogy a lábfájás és a kereszt nem ugyanaz, vagy egy elviselhetetlen, nehéz természetű rokon vagy ismerős, az még nem kereszt. Az akkoriak pontosan tudták ennek a konkrét jelentését, és én ezt el fogom most nektek mondani. Ha máshonnan nem, onnan tudták, hogy a tanítványok javarésze Galileából származott, és néhány évvel korábban Galileában kitört egy Júdás nevezetű vezető kapcsán egy felkelés a rómaiakkal szemben. Tehát egy csapatot szedett össze, ez a galileai Júdás, felfegyverzett csapatot állított fel, és neki támadtak a rómaiaknak, hogy felszabadítsák Izraelt. Ennek gyászos vége lett, a galileai Júdás elbukott, a seregét szétverték, és egy Várusz nevű római katonatiszt, helytartó a Quirinius Várusz, hogy példát statuáljon és a megtorlás megvalósuljon, egy hatalmas mészárlást végzett, 2000 zsidó férfit feszítetett keresztre. Hát az ókorban ilyenek előfordultak, nem volt ritkaság. Ez azt jelentette, hogy Galileában akármelyik úton járkált valaki, itt is, ott is keresztre feszített embereket látott. És a kivégzés az Úr Jézus esetében is a következőképpen történt. Amikor így halálra ítéltek valakit, akkor ez azt jelentette, testvérek, hogy volt egy beásott pózna a földbe, és a kereszt gerendát pedig, hát ne egy ilyen finoman gyalult, precíz ipari gépek által elkészített gerendára gondoljunk, hanem olyan durván bárdolt gerendákra, ezt pedig keresztbe rátették a halálra ítélt vállára, és ezt kellett vinnie, úgy hívták ezt, hogy patibulum, és akkor ezt a gerendát kellett neki cipelnie, és erről van itt szó, hogy felveszi a keresztjét. Úgy jár, mint egy halálra ítélt. Ez ezt jelenti. És az akkoriak ezt pontosan tudták. Én úgy gondolkodtam, de nem merek ilyenbe az ige magyarázatba elmélyülni, hogy ezt hallották ott a tanítványok, hogy mi minden járhatott a fejükben. De tudták, hogy miről van szó, ők tudták, hogy nem az elviselhetetlen anyósom vagy apósom a kereszt. Miről beszél? Nem méltó Jézushoz az, aki nem veszi fel a keresztjét? Aki nem vállalja fel a halált is? Az Úr Jézus felvette a keresztjét? Elhordozta? Ugye, hogy elhordozta? A tanítvány akkor hasonlít a mesterére, és a szolga az urára, ha erre szintén kész. Kész a mártériumra. Erre is azt kell mondanom, hogy ez nem történik meg minden kereszténnel, nem történik meg szükségszerűen, sőt, még az is megtörténhet, hogy valaki nem ilyen látványosan vállalja fel, hogy az életét leteszi Krisztusért, hanem mint egy gyertya lassan ég el, csonkig, de egy tanítvány Krisztusért, a mesteréért felvállalja. Felvállalja. A Máté 16-ban is olvasunk erről, nem csak itt beszélt az Úr, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ez a Krisztus követésnek, a tanítvány életnek az alapszabálya. Olyan, mint a mestere. Ennek persze megvan az öröme is, bár erről itt nem olvasunk, de egy pici kitérőt hadd tegyünk, hogy ennek a lelki örömét lássák meg. Amikor az első tanítványokat a nagy tanács elhatározta, hogy megvereti, akkor azt olvassuk, hogy a verésre a nagy tanács elől örömmel mentek ki, azért, mert így a Jézus nevéért szenvedhetnek. Tehát nem a verésnek örültek, hanem hogy ez most a Jézus nevéért történik velem. Nektek adatott az a kegyelem, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érte. Erről van itt szó. Jó, ha tudjátok, testvérek, hogy 2011-ben legalább a statisztika szerint, amit én találtam, minden egyes napon 270 hitvalló keresztjént végeztek ki a világon. 24 óra leforgása alatt. Egy óra alatt több mint 10-et. Ezen a globuson, amin élünk. Ez majdnem 100 000 embert jelent. Ezek azok, akikről információk vannak, akikről tudunk. Észak-Koreában hatalmas mértékű keresztény üldözés folyik mái napig. Ha így megtalálnának bennünket Észak-Koreába, akkor másnap, ha élnénk, még egyáltalán, akkor másnap már egy jól őrzött, biztonságos lágerben ébrednénk a legnagyobb testi nyomorúságok között. Ez biztos. Ha valakinél Bibliát találnak, már viszik. De az arab országokban is módszeresen, rendszeresen ölnek keresztényeket. Jó, ha tudjuk, ez a mai világ 2011-es arab. És ilyenekről olvasunk a Szentírásban, akik nem kímélték az életüket, mint halálig. Végül az alapelvre tekintsünk, testvérek, mert ebben azért biztatást találunk, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Ez a mennyei alapelv. Aki megtalálja az életét, megőrzi itt a földön, akár Krisztus megtagadása árán is, az elvesztette az életét. Aki pedig elvesztette Krisztusért, ezt nevezik ma angolosan losernek, aki elvesztette, az pedig megtalálta. Mert a mennyből pont fordítva látszik mindez. A földön, ha valaki meg tudja menteni az életét, megünneplik, ügyes ember. Ha pedig valaki kiszolgáltatja az életét, hogy tehettek velem, amit akartok, de én akkor sem tágítok az én uram mellől, azt mondja rá a világ, hogy ez egy őrült, ez egy bigott, vallásos ember. A világ erről így gondolkodik. A mennyből fordítva néz ki. Aki itt a földön akarja megtartani az életét, az biztos, hogy elveszíti. Legkésőbb, amikor meghal. És nagy veszteséget fog bekönyvelni, mert az életét akarta megtartani egy életen át, és nem sikerült neki. A másik, aki leteszi Krisztusért az életét, az pedig megtalálta. Az egy üdvösséges, örök életet talált. Mert itt erről van szó. Az első keresztény üldözések idején is kétféle kimenetele volt a keresztények elfogásának. Az egyik kimenetel az volt, hogy valaki az életéért megtagadta Krisztust, csak hogy ne kerüljön az oroszlánok elé, és megmentette az életét, megtartotta. És voltak, akik lemondtak az életükről, és nem kímélték az életüket, mint halálig. Két gondolattal zárom be a ma estét, testvérek. Az egyik, amit hangsúlyoztam, hogy ez nem szükségszerű, hogy minden egyes keresztény életében ilyen véres valóság legyen, de lehet. És Krisztus itt arra készíti az övéit, hogy mindenre legyenek készen. A hitvalló élet nem lesz könnyű élet. Az nem lesz egy kényelmes élet. A sok szenvedést jelentő élet lesz. A másik gondolat, amivel buzdítalak benneteket, hogy holnap mindenképpen gyertek el, mert most itt be kell fejeznünk, a holnap esti szolgálatot mégsem mondhatom el ma este, csak mit mondanék nektek holnap, de a holnapi szolgálat kapcsán a következő szakaszban Jézus Krisztus jutalomról beszél. Az ilyen élet jutalmáról. És úgy gondolom, hogy ha biztatást kaphatunk, akkor ebből a szakaszból, a következő szakaszból kaphatunk. A lényege az lesz, hogy a tanítványok Krisztus jutalmát kapják meg. Készüljünk hát fel egy küzdelmes életre, erősödjünk meg ebben, ha kell, vegyük fel a lelki fegyverzetet, ha kell, vállaljunk fel konfliktusokat, akkor is, ha szeretünk valakit, vagy annak ellenére is, hogy szeretünk itt a Földön valakit, vagy talán éppen azért, mert nagyon szeretjük őt. És ha arra vezeti az Úr az életünket, hát ne kíméljük a Földit, mert megkapjuk az örökkévalót. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Nagyon nehezek ezek a szavak, Urunk, a mi számunkra, pedig semmi másról nem beszélsz benne, mint a saját életedről, a saját szolgálatodról, arról az életről, amelynek követésére minket elhívtál. Valóban nagyon mélyen érint bennünket mindaz, amit ez a néhány mondat elmond. Azok a feszültségek, amelyek éppen a szeretteink körében támadhatnak, vagy az a nagyon nehéz küzdelem, amikor valaki leteszi az életét. De nagyon kérünk, hogy készíts fel, ha kell, erre is minket. Hadd legyünk olyanok, mint te voltál. Hadd legyünk azok, akik a nyomdokodban járunk. Hadd legyünk az a földön küzdő néped, amely nem e világ békességét keresi csupán, hanem szeretné, hogy emberek a menny Istenével kerüljenek békességbe. Köszönjük ezért hozott áldozatodat, kereszthalálodat, békességünknek büntetését, amelyet te hordoztál el. És hadd könyörögjünk hozzád, bátorítsd meg a lelkünket, hogy minden körülmények között felvállalhassunk téged. Akármilyen unió is jöjjön reánk, akármilyen világhatalom uralkodjon is a mi földi életünkön, akármilyen ellenséges légkörbe kelljen is nekünk élni. Könyörülj meg, csak azt el ne veszítsük, mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Hallgass meg, ami fohászunkat kérünk. Ámen. Együtt imádkozzunk hangosan, ahogyan Krisztus Urunk tanított minket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mi velünk. Ámen. A záró énekünket keressük ki, testvérek, ez pedig a 390. ének legyen ma este. Ez egy jól ismert ének, igaz, hogy nem kifejezetten adventi. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Luther éneke, ő is tudta, mit jelent a Krisztusért és az evangéliumért küzdeni. Hát bátorítson bennünket is erre a küzdelemre, ez az ének. Áldás, békességet kívánok, testvérek, és bátorítok mindenkit hívogatásra még a holnap estére. Addig is az Úr legyen mi velünk. Áldás, békességet.